Az lenne az első kérdésem, hogy néhány gondolatot erről a mai napról, mihez kötődik ez a mai alkalom itt.
Október 16-a az újraélesztés nemzetközi világnapja, és ezen kereten belül a Békés megyei mentorálmások közül jó néhányan, szám szerint 6-an nyílt napot tartanak, melynek keretében kívánjuk majd megtanítani, bemutatni az újraélesztést az arra érdeklődők számára.
Látom, most egy középiskolási csoport van itt éppen, és a fiatalokat elnézve, szerintem nem gondolták, hogy ez nem egy egyszerű szakma.
Ez így van. Elsősorban a fiatalok, a diákok azok, akik nagyobb számban érdeklődnek, de nem csak diákokat, hanem felnőtteket egyaránt ugyanúgy várunk, mindenkit, aki számára fontosnak tartja, vagy érdeklődik az újraélesztés, az életmentés irányába. Gyakorlatilag el lehet mondani, hogy először nem tűnik annyira nehéznek ez az újraélesztés, és amikor benne vagyunk, vagy belefolyunk, hogy elkezdünk gyakorolni, akkor látjuk, hogy igazából azért itt vannak bonyolultabb dolgok is, de mindenki számára megtanulható. Tehát ez nem egy olyan nagyon-nagyon nehéznek mondott folyamat, egyszerűen semmi más nem kell hozzá, csak elszántság, elhivatottság, rátermettség, és meg tudjuk tanulni az újraélesztést.
Igazából azon gondolkodtam, hogy mennyire gyakori az, hogy egy mentősnek, vagy akár mennyire gyakori az, hogy újraélesztést esetleg egy nem mentős, egy kívülálló hajt végre. Mennyire gyakorik ezek az esetek?
Az elmúlt pár évben a mentés irányításhoz befutó segélykérések kapcsán, hogyha a segélykérés arról szól, hogy a beteg reakcióképtelen és nem tapasztalnak életjelenséget, akkor a mentés irányító utasításai alapján a bejelentőnek már meg kell kezdeni az újraélesztést. Ezt tulajdonképpen telefonos újraélesztésnek, vagy idegen szóval angolul call CPR-nek hívjuk, és ennek segítségével gyakorlatilag most elmondhatjuk, hogy a beérkező hívások esetén 90%-ban már valaki a mentők megérkezésekor végez mellkaskompresszió szintű beavatkozást. Tehát el lehet mondani, hogy igen nagy számban, tehát kb. 90%-ban már történik a mentők megérkezésekor a valamilyen szintű beavatkozás.
Tehát gyakorlatilag senki ne ijedjen meg attól, hogy egyedül marad akkor, amikor ilyen helyzetbe kerül, a mentősök ilyenkor is segítenek telefonon keresztül is.
Így van, tehát vonalban marad a mentés irányító, folyamatos instrukciókkal támogatja a bejelentőt, és tulajdonképpen a beavatkozó személy, a laikus nem marad sosem egyedül, hiszen ott lesz a telefon mögött egy szakszerű személy, egy szakember, aki különböző segítségeket tud majd adni a beavatkozáshoz.
Önnek esetleg a praxisában volt már olyan eset, amikor egy kívülálló így mentett meg életet?
Nem is egy, tehát nagyon sok, és nem csak az én praxisomban, hanem mindannyiunk praxisában. Gyakorlatilag el lehet mondani, hogy az újraélesztéseknek a jelentős részében már valamilyen szintű mellkaskompresszió azért történik. Legutóbbi ilyen pár héttel ezelőtti esemény, aminél én voltam kint, ott éppen a betegnek a felesége nyomta a mellkast, és úgy vettük át az újraélesztést, és hála Istennek, hogy egy sikeres újraélesztésről tudtunk beszámolni akkor.
Létezik-e rossz újraélesztés? Tehát, hogyha nem teszünk semmit, nyilván az a legrosszabb. De mondjuk törik egy-két borda, ez mennyire okoz problémát?
Nem befolyásolja a túlélést a bordatörés. Én azt szoktam mondani, hogy bármilyen szintű mellkaskompresszió, ami tulajdonképpen elindul a mentők megérkezése előtt, amit végez egy laikus, az már jó. Tehát az már mindenképpen a túlélést fogja elősegíteni, a túlélést fogja javítani. Tehát igazából rossz újraélesztés nincsen. A legrosszabb nyilván az, amikor semmilyen beavatkozás nem történik a beteggel.
Néhány gondolatot akkor, hogy mik a legfontosabb teendők akkor, amikor azt tapasztaljuk, hogy leáll a keringés, esetleg nincs légzés.
Tulajdonképpen a legfontosabb a nulladik lépcső, a helyszín biztonságának a megteremtése. A laikus ellátó, mielőtt még oda menne a földön fekvő emberhez, arról kell meggyőződnie, hogy biztonságos-e a helyszín. Hogyha olyan veszélyforrások leselkednek rá, amelyek járulékosan veszélyt jelentenek az ellátóra, úgy abban az esetben nem kezdhető meg az ellátás. Hogyha biztonságossá tette a helyszínt, úgy abban az esetben oda megyünk a beteghez, letérdelünk, megrázzuk a vállánál fogva, hangosan megszólítjuk. Hogyha reagál a beteg, akkor mellette maradunk és mentőt hívunk. Ha nem reagál, hangosan segítségért kiáltunk, majd ezt követően átjárató légutakat biztosítunk, ami azt jelenti, hogy a beteg fejét hátra kell hajtani, majd ezt követően a beteg arcához közel kell hajolni, és a szemem ellenőrzésével, a fülemmel és a bőrömmel együtt hármas érzékeléssel figyelni fogjuk, hogy van-e a betegnek légzése. Ha 10 másodperc alatt legalább 2 légvételt tapasztalunk, akkor a betegnek van spontán légzése. Ha nincsen csak egy vagy egy sem, akkor ugye a betegnek nincsen keringése. Ezt követően mentőt kell azonnal hívni, vagy hivatni, és meg kell kezdeni azonnal a 30 mellkas kompressziót, ami azt jelenti, hogy a mellkas középvonalában összekulcsolt két kezünkkel a szedcsontra helyezzük a kezünket, és ütemesen, kb. 100-120-as percenkénti frekvenciával, kb. 5, maximum 6 cm mélyen, egyenletes tempóban nyújtott karokkal végezzük a mellkas kompressziókat. 30 mellkas kompressziót követően pedig jön a kettő befújás, amit a IRC ajánlás alapján szájból szába kell végezni. Ezt a 30 mellkas kompresszió, 2 befújást egészen addig kell végeznünk, amíg a betegnél spontán keringésre utaló jeleket nem kezdünk el észlelni, vagy a beteg nem kezd el például mozogni, levegőt venni, köhögni, könnyezni, illetve amíg a mentő vagy egy magasabb szintű beavatkozó személy oda nem érkezik. A harmadik eset szokott a legritkábban előfordulni, amikor elkezdtük az újraélesztést, csináljuk, nem érkezik segítség, nincsen segítségem, aki tudna engem leváltani, és nem tudom fizikálisan tovább folytatni. Akkor fel kell adni a próbálkozást, ha már nem bírom tovább csinálni.
Még egy fontos dolog jutott eszembe, talán fontos dolog, ugye csodaszernek tartjuk a defibrillátort, legalábbis ez a közhiedelem. Nem tudom, hogy mennyire segítség ez ilyenkor, hogyha esetleg egy ilyen készülék van a közelünkben.
Mindenképpen. Tehát a sikeres újraélesztésnek jelenleg kettő záloga van. Az egyik a korai újraélesztés és a minőségi mellkaskompresszió, a másik pedig a korai defibrillálás, amit nyilván a laikusoknak kihelyezett félautomata defibrillátorok segítségével el lehetne végezni. Ahhoz, hogy a félautomata defibrillátorokat tudjuk gyakorlatilag bevonni az ellátásba, ahhoz az kell, hogy nagyon-nagyon sok ilyen félautomata defibrillátornak kéne közterületeken, forgalmasabb helyeken, bevásárlóközpontokban, kulturális központokban, iskolákban lenni, és akkor az mindenki számára hozzáférhetővé válik. Tehát nagyon fontos az, hogy minden keringésleálláshoz lehetőség szerint néhány percen belül érkezzen félautomata defibrillátor.
Itt a városban, vagy akár a megyében hol találhatunk ilyet?
Nagyon sok helyen. Tulajdonképpen működik már félautomata defibrillátor térkép, amit az internetről le lehet tölteni, és meg lehet nézni, hogy hol van ilyen eszköz a lakóhelyen legközelebbi helyeken, illetőleg, hogyha valaki megtanulja az újraélesztést, jártasságot szerez, akár egy ilyen nyílt nap alkalmával, és érez magában annyi készletés vagy bátorságot, hogy a SafeCity applikáción keresztül regisztráljon erre a rendszerre, akkor a SafeCity applikációnak van egy térkép funkciója, ami mutatja a legközelebbi félautomata defibrillátort is.